szeretném bejárni a földet, minden zegzugát.
Világutazó. Barangoljon varázslatos tájokon az Újvidéki Rádióval.
Köszöntöm az Újvidéki Rádió világutazójának hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Trifkovics Rita. A zenét Szikora Csaba válogatja. Mai műsorunkban egy kerékpáros túrára kalauzoljuk Önöket. A Szilágyi Antalovics Krisztián mondja el, hogyan utazott kétkerekűjével a montenegrói tengerpartra. Egy zeneszám után folytatjuk, tartsanak velünk!
Csoda. Azt hiszed, hogy nem is lehet, kipróbálj, alig mered. De ha egyszer jól ráérzel, biztos menni fog. Félkézzel, félkézzel.
Kerékpárral a tengerpartra utazni ötvözete a természetjárásnak, a szabadságkeresésnek és az aktív pihenésnek. A megterhelés nagy, így főként a felkészült sportolók vállalják. A Szilágyi Antalovics Krisztián is csapattársai példáját követve döntött úgy 2023-ban, hogy a montenegrói tengerpartra így fog eljutni.
Egész egyszerűen a szerb válogatottbeli társaimtól, hiszen én válogatott szinten kerékpároztam, nem mondanám, hogy professzionális szinten, mert nem éltem meg belőle, de válogatott szinten voltam, és az én csapattársaimnak hát rendszerint évről évre szokásuk volt az, hogy amikor holt szezon van, akkor lekerékpároznak a tengerpartra Szerbiából. Na most itt azért hozzátartozik, hogy ők Dél-Szerbiából indultak, és sokkal rövidebb útvonalat tettek meg, illetve egy jó 100-150 kilométerrel rövidebb utat kellett megtenniük, mint nekem, aki nyugatbácskai vagyok, és hát én morfondíroztam ezen az ötletem többször, több ideig.
Nem volt senki, aki megpróbált téged lebeszélni erről?
Nem, azért, mert lényegében 2016 óta kerékpározok, és ezek a nagy kilométer számok mindig is ebben az időszakban benne voltak a lábaimba, tehát én folyamatosan edzettem, és folyamatosan edzőtáborokba, illetve versenyekre jártam. Na most a versenyeken is napi szinten ott az ember megtesz egy szakasz alatt 100-150, akár még több kilométert is. Úgyhogy ami az állóképességet, meg az izom felkészültséget, meg a tüdőkapacitás, minden, ami ide kell, tehát az lényegében nekem megvolt. A kihívás az inkább azt mondanám, hogy pszichés volt, nem fizikai, hiszen azért bevállalni egy 3-4 napos utat, úgyhogy lényegében csak egy pénztárca van nálam, meg egy rövid nadrág, meg ugye a kerékpárom, azért pszichésen egy kicsit, hát nem mondom, hogy megterhelő, de kihívásnak éreztem, és akkor ez 2023-ban volt. Azt tudni kell, hogy én 2022 nyarán felhagytam ezzel a professzionálisabb hozzáállással a versenyzést, ott hagytam, és befejeztem. És akkor ezután jött egyfajta nem mélypontnak nevezném, hanem egész egyszerűen megszűnt az az intenzitás, nem képezte a részét a napjaimnak olyan szinten a kerékpározás, mint azelőtt, és hát hiányzott is, de rekreatív szinten megmaradt, és akkor úgy voltam vele, hogyha már most nem az eredményeket hajhásszuk, hanem tényleg csak rekreatív szinten űzöm, akkor meg kéne egy másik aspektusból nézni, egy másik nézőpontból ezt az egész kerékpározást, és itt fonódott össze a fejemben az, hogy eszembe jutott, hogy a Steván csapattársam annak idején mindig mondta, hogy mennek le a tengerre kerékpárra, mert ez, ahogy említettem, most ezek a maga a nagy távnak a megtétele nem egy olyan, nem tűnt előzetesen olyan nagy kihívásnak, inkább pszichésen. És az ötlet válaszolva, az ötlet így jött.
Egyébként mekkora távról beszélünk pontosan?
Úgy emlékszem, hogy ilyen 540-550 kilométer körül húzódott ez a Szilágyi Petrovác táv, tehát Nyugat-Bácskából egészen Petrovácig, hát nem volt zökkenőmentes minden esetre. Azt kell, hogy mondjam, nem jött össze az, hogy 4 napból 4 napot tekerek, 4 napot a nyerekben töltök, mert a második nap végén megbetegedtem. Egészségügyi problémáim voltak, és hát 1 napot úgy döntöttem, hogy szünetelek.
Úgy is tervezted, hogy egyedül fogsz kerékpározni, vagy kerestél esetleg valakit, aki csatlakozna hozzád?
Hát őszintén nem is nagyon emlékszem, lehetséges, hogy megkérdeztem valakiket, de tudtam azt, hogy egyedül fogok menni, mert a Szilágyi barátokkal, társasággal terveztük ezt a nyaralást, és ott pedig tudtam, hogy senki sem kerékpározik rajtam kívül, tehát akkor sejtettem, hogy egyedül fogok menni, és én erre így is készültem, hogy ezt egyedül teljesítem, és valójában ez adott még egy pluszt, hogy azt érezzem, hogy igenis, most egyedül fogom ezt megcsinálni.
Hogyan készültél fel erre az útra? Az az egyéves kihagyás után mennyire kellett fizikailag készülni?
Hát igen, ott az előző évben, tehát mielőtt befejeztem a versenyzést, ott azért éves szinten mondjuk 13-4000 kilométerem volt. Egy éven belül annyit tekertem le. És az pedig heti szinten, hát nem tudom, 10-15, akár 18-20 óra edzés óra számot jelent, ami mondjuk nem tudom, hetente 3-400 kilométer minimum. És amikor befejeztem, akkor ugye ez kiesett, és hát ha jól emlékszem, a 23-as évben talán így a felére csökkent, tehát hogy 4-5000 kilométerem volt, ami azt jelenti, hogy egy kicsit azért a fizikai felkészültség is visszaesett. Bár megvolt a rutin, de azért nem voltam abban az állapotban, mint amiben egy évvel azelőtt. Hogyan készültem fel? Hát igazából ráfeküdtem egy kicsit az edzésekre, tudtam azt, hogy nincs szükség nagy intenzitásra, tehát nekem nem versenyszerűen kell oda a tengerpartra leérnem, hanem lazán nézelődve, kikapcsolódva a tájat, bóklászva esetleg megismerni kicsit a kultúrát. Ez lényegében megnyugtatott, mert tudtam azt, hogy nekem nem úgy kell teljesítenem, hogy most időre.
Némi könnyítést jelentett az, hogy ugye már ott téged vártak lent, és gondolom, hogy a Holmid nagy részét így el tudtad küldeni. Mit vittél magaddal?
Hát igen, tudnélik, én a társak előtt 3 nappal indultam. Így is terveztük, hogy ők előbb érjenek oda, mint én. Nem hátizsákot vittem, mert utána is olvastam előzetesen nem volt tapasztalatom ilyen turizmus központú kerékpározásba, és minden oldalon azt javasolták, hogy ne a hátamon vigyem a terhet, a cuccaimat, mert meleg van, megizzadsz, egész egyszerűen kidörzsölheti a válladat a táska. Úgyhogy én vettem egy ilyen, hát szintén táskát, ami nem a hátra megy, hanem az ülés alá, tehát arra dizájnolták, hogy az ülés alá szereljük, és én abba pakoltam, hát...
Mi fér bele?
Megpróbáltam minimalizálni, tehát cél volt, hiszen azt szintén nem szoktam, hogy a kerékpáron súlyt viszek. A versenyzői szemmel nézve ott az a lényeg, hogy minél könnyebb legyen a kerékpár, itt meg pont az ellentéte lett, és több dolgot kellett betennem, mint gondoltam, tehát egy nadrág, 2 felső, nem tudom én, alsó neműk, de akkor cseregumik, tehát legalább 3 vagy 4 csere belső gumit kellett vinnem, pumpát, mindenféle szerszámokat, tehát csavarhúzó, gondolni kell arra, hogy bármi, tehát bármi történhet útközben, most hogyha én 200 kilométerre vagyok a senki földjén, és senkit konkrétan nem ismerek, akkor magamra vagyok hagyatva, és akár csak egy defektet kapok, ami papír szerint 15 percig tart kicserélni, de akkor is fel kell, hogy az ember legyen készülve. Természetesen telefon, telefontöltő, ugye az elektronika, amivel kapcsolatban maradok a világgal, meg hát a pénztárca, az elengedhetetlen.
Víz, ennivaló?
Víz meg ennivaló az út közben jött, tehát azt sose vittem. Van a kerékpáron két kulacstartó, az egyikben általában ilyen elektrolitos italt töltöttem, a másikban meg vizet, de ez is egy jó téma, hiszen végig 40 fok volt, szóval ott nagyon-nagyon gyakran kellett cserélgetnem az üdítőitalt. Ami a kajálást illeti, hát napi szinten egy 4-5 óra kerékpározás volt előrelátva, én azt úgy tudtam teljesíteni, hogy ott konkrét ebédet, valami kiadósabb kaját nem kellett ennem, talán csak egyszer azt hiszem, hanem megvoltam ilyen gélekből, meg energiaszeletekből, és akkor mikor odaértem a célba, tehát a célvárosba, akkor elmentem és kerestem egy normális helyet, ahol meg tudok ebédelni, majd vacsorázni, és ugye természetesen itt előre le volt a szállás is foglalva minden nap, és hát így alakult.
Lassan, gyárok, gyorsan érzek, szívem bátor, halkan félek. Álmaimban utcák, képek, kóborlásom. Teljességgel jöttem, mentem, estem, keltem, folyton útját. Járja lelkem, azt mondjátok, gyorsan élek, máshol nem megy, lázban égek, kértőn nézek fel az égbe, s létezem.
Azt képzelem, hogy egyszer úgyis megvár a végzetem, de ha magamban is még tombolok, és gondolom, hogy amit másokban is látok, enyém lesz majd, talán nekem sem elég. Felébredek, és látok, ahogy látok, a megszokott, de mégis ismeretlen kép. Azt mondjátok, gyorsan érek, máshogy nem megy, lázban égek, kértőn nézek fel az égbe, s létezem.
Tengerre kerékpárral elutazni nem egyszerű. Sokan éppen az út miatt vágnak bele, kevésbé a cél miatt. Krisztián a megközelítőleg 600 kilométeres távot 4 napra osztotta fel.
Ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy a csapattársaim mentek le tengerre, ott itt már egy egészen jól bejáródott útvonal volt, és én ezt az útvonalat kértem el a többiektől, illetve ebben kapcsolatban kérdeztem őket.
De ők Dél-Szerbiából utaztak?
Hát ők Dél-Szerbiából utaztak lényegében, Dél-Szerbiából Bosznián át Montenegróba, és nekem meg kellett oldanom csak azt a távot, ami a nyugatbácskai részt jelenti. Tehát én áthaladtam lényegében Horvátországon is.
Merre volt ez az útvonal?
Hát Szilágyiról indultam, Nyugatbácskából.
Egyébként reggel?
Reggel, nagyon reggel. Itt hozzátenném akkor azt is még egyszer, hogy 40 fokok voltak azokban a napokban, ez plusz rádobott egy kicsit, örültem volna, hogyha egy 10 fokkal vagy 15 fokkal kevesebbe indulok, de hát mindenki boldog volt, mert a legnagyobb kánikulák, de úgy képzeld el, hogy ez reggel 4-5 óra és 30 fok, 28 fok, és napközben meg megy 40-ig, a napon meg nem tudom, 55 vagy nem tudom mennyi lehet ott az aszfalton egyszerűen, meddig kúszik föl a hőmérőnek a higanyszála. úgy is terveztem előzőleg, hogy minden nap hajnalban per reggel, tehát most, de általában hajnalban, mert nem akartam saját magammal kiszúrni, hogy a legnagyobb melegbe megyek. Reggel indultam, és Szilágyról 4 órakor, vagy 4:30, valami ilyesmi. Na ott az első 50 kilométeren, ezt meg kell említenem, hogy az egyik társam elkísért. Tehát volt egy Szilágy melletti Prigrevica nevű település. Szent Iván nevű településről van egy kerékpáros haverom, és ő úgy döntött, hogy ő eljön velem Vukovárig. Ugye én első nap Boszniába mentem, Bielinába. Az 160 kilométeres volt az első nap, ez volt az első táv. Tehát reggel 4:30 indultam, és Bielina volt kitűzve célnak. Szilágyihoz egyébként nagyon közel van a horvát határ, 15 kilométerre, és ahogyan átértem a horvát határon, tehát az 500 kilométeres vagy 550 kilométeres utamnak a 16. kilométerén defektet kaptam. Úgyhogy volt benne egy kis olyan érzés, hogy ez most egy el, hogy forduljak vissza, amíg még nem késő, de hát nyilván szakszerűen eljártunk, kicseréltük a belső gumit. És,
szóval
és
akkor én... itt már egy belső gumival kevesebb.
Igen, igen, 16 kilométer után. De hát nyilván azt útközben lehet vásárolni, tehát vannak kerékpáros üzletek, én erre is föl voltam készülve. És akkor folytattam az utat, odaértünk Horvátországba, a haver, a Sasa, az elkísért Vukovárig, és akkor ott elengedte a kezem.
Útközben megálltál valahol pihenni, nézelődni, kávét meginni, ilyesmi?
Természetesen, tehát ha bár kérdezted, hogy hány szakaszban teljesítem a távot, egy szakaszban, de az az egy szakasz úgy néz ki, hogy azért útközben egy kávét megiszik az ember, vagy akár egy fagyit, bármi, ami jól esik neki, mert ott nem szabad spórolni ilyen nagy távok megtételénél, ilyen melegben nem szabad spórolni azzal, hogy most megvonom saját magamtól, hogy ha fagyit ennék, akkor fagyit, ha szendvicset, akkor meg szendvicset, tehát bármi, ami jól esik, csak ne terhelje nagyon a gyomrot. Vukovárban megálltunk, egy kicsit körbenéztünk, fényképezkedtünk is, megnéztük a Dunapartot, ott a folyópartján egy kicsit kerékpároztunk, és akkor egy kávét megittunk, azután pedig folytattam. Azt azért hozzátenném, hogy azért mentem át Horvátországba, mert ott egy jelentős távot le lehet vágni. Tehát lényegében én Horvátországon keresztül átvágva visszatértem Szerbiába. Azért, mert az egy rövidített út volt, hogyha elmentem volna Újvidéknek, akkor az sokkal hosszabb lett volna. Tehát ott nem váltottam volna országot időközben, de hosszabb lett volna sokkal.
Viszont így kerékpárral a határt gyorsan át tudtad lépni.
Igen, igen, általában nem problémáznak, bár ott is vannak rossz tapasztalataim, de ezúttal nem volt semmi gond. És akkor lényegében Síden megpihentem, és Sídről ugye folytattam tovább. Jól emlékszem, hogy ott fél távnál voltam, tehát még 80 kilométerem lehetett. És akkor megérkeztem Bielinába az egyik kedves barátomhoz, aki aznap ott vendégül látott engem, tehát aznap nem fizettem a szállásért, hanem vendége voltam egy régi haveromnak és csapattársamnak.
Mennyire fáradtál ki? Milyen volt az első nap? Hogy érezted magad?
Nagyon, tehát egész őszintén nagyon kifáradtam, mert nagyon meleg volt, és az oroszlán része még nem is volt meg a feladatnak. Bár lelkileg jól esett, és tudtam, hogy elindult a kaland, és hogy úton vagyok, de azért a nagy meleg, meg ez a 160 kilométeres táv azért kivett a lábaimból sokat, és az első nap mindig úgy oda tud vágni az embernek, általában az állóképességi sportokban a második, meg a harmadik nap zsinórban az, ami úgy könnyebben tud esni, mert ott már egy kicsit adaptálódott a szervezet a terheléshez. Na és akkor ugye aznap én nyújtottam a lábaimat, megpróbáltam egy kicsit regenerálódni, megpihenni, és akkor elmentem egy sétára a városba, meg hát azért kellett lőnöm valami kaját is.
Kipróbáltad a jó csevapot a városban?
Ki? Egészen jó csevap volt, egész olyannyira jó csevap volt, hogy elrontotta a gyomromat. és az egész hátralévő utamra rátette a pecsétet, de egyébként finom volt. Tehát most nem vicceltem, én azt gondolom, hogy ott az első nap, az első este ronthattam el a gyomromat, illetve az is lehet, hogy valami kisebb napszúrást is kaptam, de biztos vagyok benne, hogy nem valami jó minőségű kaját ehettem, mert másnap már éreztem, hogy nem olyan a gyomrom, mint amilyennek lennie kéne. És akkor ezután lényegében bevásároltam még egy kis gyümölcsöt, meg az elektrolitos italt, és visszamentem a szállásra, és próbáltam relaxálni, meg pihenni. vittem magammal egy ilyen kis mini masszőrgépet, ilyen elektromos kis kütyüt, azt is rátettem egy picit a combjaimra, hogy lehetőleg lelazítsák. Hát fájtak, igen. Tehát nem olyan értelemben fájtak, hogy ordítottam a fájdalomtól, ez egy ilyen másféle fájdalomnak nevezném, inkább fáradtság.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Bosznia egyik legszebb hegyvidéki része a Focsa környéki vidék. Krisztián a túra második napján Bielinából Focsáig utazott.
Azt a szakaszt előzetesen én már lerövidítettem. Tehát az 250 kilométeres nap lett volna, és én végül 120-at tettem meg. Hát nyilván most, hogyha csapattársakkal lettem volna, akkor úgy vagyok vele, hogy oké. Okay. De volt ez a gyomorrontás is, úgyhogy végül is nem bántam meg. Az említett haverom, aki szállást adott, elvitt egy pontig, kocsival elmentünk, és akkor egy hegytetőn azt hiszem megálltunk, és én onnan folytattam. De hát függetlenül attól még mindig volt ott 120-130 kilométer aznap, amit meg kellett tennem Focsáig, és szintén nagyon-nagyon meleg volt, tehát kánikula.
De egyébként az egy gyönyörű, egy vidéki szakasz.
Abszolút, abszolút. Nem győztem fényképezni, meg sokszor megálltam. Tehát az rettentően szép. Az más dolog, hogy ott kezdődött számomra a fekete leves, mert bárki, aki járt arra, az tudja, hogy ott már a hegyek a gorombább oldalukat mutatják, tehát nem az a kis kellemes, dimbes, dombos, mint amikor itt Újvidéken elmegy az ember Nestinig, vagy nem tudom, a Duna mellett, és hullámzik az út. Hát itt nem hullámzik, hanem fölfelé megy, és nem látod, hogy hol van a vége. Úgyhogy abból a szempontból nagyon nehéz volt, hogy ez tényleg egy brutál hegyi szakasz volt, egy brutálisan nehéz hegyi nap, meg a harmadik is. De igen, válaszolva, tehát gyönyörű, abszolút olyan puszták, tehát amikor felérsz a, mondjuk egy hegyre és a fennsík, tehát az nagyon-nagyon szép volt.
Mennyire forgalmas ez a szakasz? Ugye egy dolog az, hogy folyamatosan megterhelés alatt vagy, mert fölfelé kell kerékpároznod. Mennyire vigyáznak ott az autósok a kerékpárosokra?
Én nem emlékszem arra, hogy olyan nagyon nagy forgalom lett volna, és abszolút jó fogadtatást kaptam, tehát voltak olyan helyek, meg voltak olyan szakaszok, ahol az autók rám dudáltak, de nem olyan értelemben, hogy mérgesen vagy hogy menjek arrébb, hanem egész egyszerűen üdvözöltek engem. Teljesen jó, pozitív élmények maradtak meg, ami a közlekedést, meg ami a forgalmat illeti. Nyilván az embernek az agyában mindig összeszövődnek, meg keverednek az emlékek. Nekem a hatalmas meleg ugrik be elsőként, de most, hogy így rákérdeztél a forgalomra, hát nem volt olyan nagy, és teljesen rendben volt.
Melyik hónapról beszélünk egyébként?
Ez július. Július közepén indultam, tehát a nyárnak a legnagyobb nyara. És igen, 120 kilométert tettem meg aznap, és hát valahogy a Google Maps-el beérkeztem Focsára. Ott volt a Drina, ugye, ami tényleg nagyon-nagyon gyönyörű volt, én meg pont egy olyan helyen laktam, ahol valami kis mellékága is csordogált. És ott éreztem először, amikor odaértem Focsára, hogy a fene egye, meg én most itt tényleg úton vagyok. Tehát ott ütött be az az érzés, hogy valóban ez a túra javában tart. És nagyon érdekes volt a szállás aznap. Bookingon foglaltam, ugye előzőleg. Nagyon olcsó volt igazából, is nagyon háziasak voltak. Nem volt egy ötcsillagos szálloda, azt hozzá kell tenni. Egy nagyon pici szobában kaptam szállást, de egy nagyon kedves kis bácsika volt az, aki fogadott engem. A Bookingon azt hiszem 12-3 euró volt egy éjszaka, és ő saját magától levitte az árat, tehát azt mondta, hogy ugyan már ne vicceljek, hogy 10 euróért nyugodtan megalhatok. Biztosított egy garást, ahol a kerékpáromat el tudom helyezni biztonságosan. Azt mondta, hogy semmi baja nem lesz, és lényegében a második napnak a vége is úgy telt, mint az elsőnek a vége, hogy lepakoltam a cuccaimat, lezuhanyoztam, és akkor elmentem egyet bóklászni a városba, mert őszintén ott már nem érdekelt, hogy mennyire voltam fáradt, hát hogyha ott vagyok Focsán, akkor nyilván meg fogom nézni. És akkor sétáltam egyet, beértem a központba, és akkor ott aznap ettem egy valóban jó csevapot. Tehát arra emlékszek, hogy az nem olyan volt, mint a bielinai, mint az előző napi.
És ezt kigyógyított?
Hát, ha ki nem is gyógyított, de a hangulatomat biztos, hogy megemelte, és jobban éreztem utána magam.
You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught into the beast, out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay.
Yeah, you're a natural, living your life, cutthroat.
világutazóban Antalovics Krisztián mesél 4 napos kerékpárútjáról, amikor Nyugatbácskából utazott a montenegrói tengerpartig. A 3. napon kénytelen volt változtatni eredeti tervén.
Még mindig ott volt a betegség, a gyomorrontás, és pont ebből az okból döntöttem úgy, hogy mert azért nem szabad figyelmen kívül hagyni, meg elhazudni se akarom, hogy én a 2. nap után ugye ez a gyomorrontás miatt nagyon ki voltam facsarva, már egészen fáradt voltam, és úgy döntöttem, hogy a Focsa-Trebinje szakaszt azt megteszem autóbusszal. És gyorsan rákerestem ott, hogy van-e valami járat, meg hát megérdeklődtem, hogy hol van az autóbuszállomás, ki is derült, hogy másnap hajnalban volt már Trebinyébe busz, és akkor végül a 3. napot úgy teljesítettem, hogy autóbusszal is. Úgy éreztem, hogy szükségem volt erre az 1 napra, amikor nem edzek, meg nem tekerek, mert könnyen lehet, hogy rosszabb lett volna, hogyha még a 3. napot is zsinórban bevállalom, és kiderült, hogy jól gondoltam, mert a 4. napra meg már egészen jó voltam.
Akkor ezek szerint a buszban volt hely a kerékpárnak is. Nem okoz gondot egyébként? Ilyenkor nyáron, amikor sokan utaznak, és a csomagok alig férnek be a csomagtérbe, hogy még egy kerékpárt elhelyezzenek?
Nem okozott gondot. Amint fölmutattam a 20 márkát, rögtön nem okozott gondot. Tehát ott kijött a buszsofőr, és elkezdte pakolni be a buszoldalba a cuccokat, másik utasoknak a dolgait. És én oda mentem, oda kotnyeleskedtem, hogy hát, hogy uram, nyilván szerbül beszéltem, de legyen szíves, én kerékpárra vagyok, el tudja vinni. Nem, itt az elsődleges az utasoknak a bőröngye, más itt nem nagyon fér be. Hát mondom, oké, akkor megpróbáljuk a másik módon, és kivettem egy 20 márkát, ami azt hiszem, hogy felezni kell, tehát az olyan 10 euró lehetett, igen. És oda nyújtottam neki, és akkor fél másodperc után azt felelt, hogy persze, kitalálunk valamit. Úgyhogy ilyen módon a kerékpárom is érintetlenül és biztonságosan eljutott Trebinyébe.
Egyébként mennyi volt a buszjegy? Ki utazott olcsóbban, te vagy a kerékpár?
Azt hiszem, hogy a kerékpár utazott olcsóbban, 10 euró volt Trebinyéig a buszjegy. Elég szépen kiesett, őszintén szólva, az a maga a busz út. Arra emlékszem, amikor ott leszálltam, ugye, Trebinyén, és Trebinye az meg már egészen mediterránnak mondható. Ott valóban az a mediterrán tengeri környezet fogadott, amikor már tudod, olajfák, meg pálmafák, meg abszolút mindenki nyári hangulatban volt, csak épp, hogy tengere nincs. És ott meg már nyeregben éreztem magam, tudtam, hogy teljesíteni fogom, és fizikálisan is kezdtem jobban érezni magam. Ott 100 kilométer volt még hátra. Trebinje, Petrovac. Minden esetre az utolsó napra is akadtak érdekességek, de ott tudtam, hogy itt már azért nem kéne, hogy gond legyen.
Hol volt a szálláshelyed?
Szintén a Bookingon foglaltam a trebinyei szállásomat. Mondhatni a külvárosban, de egy nagyon szép helyen. Kicsit kívül esett a városon. Kellett is jócskán gyalogolnom, meg kerékpároznom, mire kiértem oda. De ilyen családi kis panzióba, és nagyon-nagyon szép környezet volt. Ott is azt hiszem, hogy szintén ilyen 10-15 eurót fizethettem, de ott is nagyon rendes volt, és amit kiemelnék, és ez nem csak Trebinyében, hanem már Focsa környékén, ez épp most jutott eszembe, hogy a víznek a tisztasága, meg az íze, meg a hidegsége, az annyira üdítő és frissítő, tehát ott bárhol a csapon az ember, hogyha vizet iszik, vagy akár kint a kúton, annyira tiszta és annyira jó íze van, tehát konkrétan, mintha most itt vagyunk Újvidéken, egy lehűtött rósza vizet iszik az ember, na annál 6-szor jobb íze van az ottani víznek. Én nem tudom, a hegyek szűrik át nyilván, vagy tényleg nagyon, nagyon jó a víznek a minősége. És akkor ott egy laza pizzát megettem aznap az előző 2 napi masszív, nehéz ételek után, és úgy voltam vele, mert a meleg az csak nem akart alább hagyni, hogy még előbb fogok elindulni, tehát már 4 órakor el akartam indulni. És plusz motivációt jelentett az is, hogy tudtam, hogy aznap éjjel indulnak el a társak. Tehát egy része vonatot próbált ki, vonattal jött, a másik része pedig kocsikkal. És én tudtam, hogy ők úton vannak. Aztán, mikor felébredtem olyan 3-4-4-kor, de igazából az nem olyan alvás éjjel. Azt biztos te is tudod, hogy amikor valami reggel valami program van, akkor az nem az a mély alvás. Főleg, hogyha ennyire korán kell az ember, tehát 10-11-kor mondjuk elalhattam, és az a kis alvás, ami volt, azt is azzal töltöttem, hogy mondjuk összefolytak a gondolatok, meg az álom, meg a valóság, meg az álom, hogy most én már tekerek, tehát az se volt egy igazi pihenés, de az már úgy az adrenalin. Ott már az adrenalin vitt előre, és hát fölébredtem 4 órakor, és megindultam. Írtam is a Csaba barátomnak, hogy merre vannak, azt mondja, hogy soha többet nem megy vonatta Montenegróba. Nekik nem nagyon jött be az út.
Legközelebb kerépárőzik veled.
Ja. Igen.
Valahol az utakon már azt se tudom, hol lehet az a pont. Valahova menekülök oda, hol a képzelet sose volt. Térkép nem kell, csak az érzés, mert ott van valahol. Fény év nem mért, két pont közt ért élmény.
Krisztián kerékpár útjának 4. napján következett az egyik legnehezebb szakasz. Trebinje után ugyanis hosszú emelkedők vártak rá a montenegrói határig.
Egész kellemes levegő volt reggel, tehát azt éreztem, hogy akár ez még jobb nap is lehet, hogy nem lesz annyira meleg. Végül is igazam lett, mert egy pár fokkal enyhébb volt a levegő, meg ott valahogy a tenger mellett kicsit máshogy is érzi az ember. De hát az első kilométerben rosszul vezetett el a GPS, és valami kavicsos, köves utakon megyek, de írja, hogy arra kell menni, és nem tágít a Google, és azt mondja, hogy arra, és én már kint vagyok valami kukoricásba. Mondom, még az hiányzik, hogy most még egy, azt hiszem, hogy 2 belső gumim volt már csak. Mondom, akkor inkább megfordulok, és akkor itt valami más utat megpróbálunk, valami más utat. És hát kiérve Trebinjéből lényegében durván ilyen 40 kilométer lehetett mondjuk a határig, de abból a 40 kilométerből a java emelkedett. Tehát én azt tudtam, hogy amikor átérek, akkor a tengerpartra majd le fogok gurulni, tehát ott már lejtőzés lesz, és az nem lesz megterhelő, meg könnyebb lesz, de odafelé indulva nagyon nehéz volt. A Trebinjéből kiérve azonnal elkezdett emelkedni az út, és amellett, hogy az egyik leggyönyörűbb táj, amit én valaha láttam, az vetült elém így a fönt a hegyekből, ahogy ránéztem a városra, meg ugye kelt fel a nap lassan, tehát tényleg káprázatos. De nagyon nehéz volt, tehát nem tudom, már 4 kilométer óta csak fölfelé megyek, aztán megjelenik egy tábla, hogy még 5 kilométer föl, 8% meredekséggel, ami már annyira nem esett jó, hogy közben megvittem azt a 10 kilós táskát az ülés alatt. Hát ott valóban nehéz volt, és konkrétan az utolsó 20 kilométert Boszniában azt úgy tettem meg, hogy csak fölfelé. És akkor ott a 20 kilométer után egyszer csak fölbukkant egy ilyen kis kabin, ami lényegében a montenegrói határ volt. Ott meg néztek egy nagyot. Megkérdezték, hogy deszi posá. Úgyhogy nem nagyon értették, hogy én miért indulok meg biciklivel bárhova is, bárhonnan ilyen meredekségen, de lényegében gond nélkül átengedtek, és ott kezdődött tényleg a siesta, mert ott elkezdett lejteni az út, és lejtett egészen a tengerpartig.
Akkor gyakorlatilag ott csak az irányt kellett tartani.
Igen, ott a kanyargós úton kellett egy kicsit manőverezni, de ennyi volt. Tehát azt hiszem, hogy Herceg-Novi volt az első tengerparti város, ahova leértem. És akkor leértem Herceg-Noviba.
Belevetetted magad a tengerbe?
Nem vetettem magam be a tengerbe, mert őszintén nem volt hozzá kedvem, de leültem egy padra, és fölhívtam az otthoniakat, hogy jelezzem, hogy ott vagyok a tengeren, kicsit megmutattam videón. És akkor lényegében Herceg-Novitól még elgurultam Petrovácig, de azt már tényleg lazán. Ugye a Kotori öböl közelébe értem, és ott kompar rövidítettem le az utat, és az útnak az ezen szakaszán már nem volt annyira sok minden, amiről be tudnék számolni, igazából gondmentesen ment a maradék, hát talán 80 vagy 50 kilométer, nem is tudom most így pontosan. Beértem Budvára, utána pedig átértem Petrovácra, és ezt a szakaszt én már ismertem, mert előzetesen az előző években 2017-től 2022-ig minden egyes télen ide jöttünk edzőtáborozni. Egész pontosan Bárba. Bárba volt a szállásunk, és egészen megjártuk Hercegnovig, Budva, Kotor. Tehát ezt a környéket szinte már azt mondom, hogy ismertem. És megérkeztem Petrovácra, ahol...
Milyen érzés volt?
Hát biztos, hogy katartikus volt, biztos, hogy nagy volt az extázis. Én nyilván most már így nem tudom teljesen fölidézni, hogy milyen volt egész pontosan, hogy mit éreztem akkor, de arra jól emlékszem, hogy nagyon, nem mondom, hogy kő esett le a szívemről, de nagyon, nagyon elégedett voltam, és nagyon örültem neki, hogy ott vagyok. Főleg, hogy legurultam a városba, és az első kávézó, de konkrétan az első, amit megláttam, abban bent ültek a haverok már, és söröztek.
Akik vonattal érkeztek, vagy autóval?
Akik vonattal. Az autósok azok kicsit később érkeztek meg, de a vonatosok már ott voltak, és egy jó hideg sör mellett élvezték a várost. I nama treba sunce sjaj, neki tropski raj, će sve haj, da to ne staj, neko aj, neko aj, neko aj. Tako mi treba da se izgubim, i od svega da se odmorim, malo i djevojku da promijenim, pa neki mene neko odmijeni.
Az Újvidéki Rádióban.
Vajdaságból lekerékpározni a tengerpartra igazi kaland, amely során a terep folyamatosan változik, a síkságtól a hegyvidéken át egészen az Adriáig. Krisztián mondja el tapasztalatait.
7 éjszakát voltunk utána, már nem, őszintén szólva nem nagyon találkoztam a kerékpárommal az elkövetkező 7 napban. Egyszer elmentem futni, utána meg még egyszer elmentem az egyik hegyre, föl, de oda is csak azért, mert az emlékek oda kötöttek, hogy hány évig arra edzőtáboroztunk, és mindig felmásztunk arra a hegyre.
Nem volt olyan ötleted, hogy kerékpárral körbejárod a strandokat, amelyek egy kicsit távolabb vannak?
Nem, őszintén.
Nem vágytál?
Az igazság, hogy nem vágytam rá, és ez az igazsághoz hozzátartozik szerintem, nem csak a saját szívemből, hanem rengeteg kerékpárosnak a szívéből tudok beszélni, amikor azt mondom, hogyha most én teljesítmény központúan napi 3-4-5 órákat edzek erős napon, melegben, akkor utána, az edzés után nincs az embernek nagyon kedve kimenni a napra, ami mondjuk talán egy kicsit kár is, hogy legurultam a tengerre, de mégsem volt annyira nagy kedvem strandolni, de valóban ezt a nap iránti szeretetet, meg a napozáshoz köthető kedvteléseket kiöli egy kicsit az emberből, és én ezt meg is kaptam a haverjaimtól, mert hát lényegében akkor ment a tévében a Tour de France, úgyhogy nem egy olyan nap volt, amikor én a strandolás helyett azt választottam, hogy bent a klímában néztem a kerékpáros versenyt, de nyilván az is nyaralás volt, és nyilván minden dolog, ami az embert kikapcsolja és relaxálja, azt nyaralásnak lehet nevezni.
És milyen volt a visszaút?
A visszaút az már abszolút könnyebb volt, hiszen nem kerékpárra jöttem, hanem előzetesen megbeszéltük a haverokkal, hogy akkor a kerékpárom az egyik kocsiba majd darabokban bekerül.
Tehát ez így is volt tervezve.
Persze, ezt így terveztük a csomagtérbe, és jó, magam pedig szintén utaztam. Ott azért nézelődős volt, meg beszélgetős, tehát ott már vártuk egy kicsit, hogy hazamenjünk. Tényleg nagyon meleg volt, annyira durván melegek voltak azok a napok, mindegyik nap, tehát konkrétan egy nap sem esett az eső. Csak az utolsón, amikor hazaértünk, de akkor ott annyira, hogy 15 km/h kellett egyes szakaszokon mennünk, mert annyira szakadt. Tehát ahogy vége lett a nyaralásnak, és ahogy hazafelé tartottunk, úgy megjött a rossz idő is. De gondmentesen zajlott a hazaút is.
Ezek a tapasztalatok után megfordult-e a fejedben az, hogy megismétled ezt a túrát?
Megfordult a fejemben persze, és tervezek is. Nem tudom konkrétan megmondani, hogy mikor lesz, vagy hova, de azt gondolom, hogy sok olyan tapasztalatot szereztem, ami egy esetleges következő út alkalmával rendkívül hasznos lehet. Tehát akár csak abból kiindul, vagy ne a legmelegebb napszakban teljesítsem a távot, vagy az, hogy óvatosabb legyek a kajákkal. Számtalan kis praktika, ami már mondjuk a következő utat könnyebbé tenni, és abszolút nem vetem el, egyáltalán nem vetem el, hogy lesz még ilyen utam.
Mi volt a legjobb dolog, a legpozitívabb élményed az út kapcsán?
Abszolút a természet. Tehát a természetet tudnám kiemelni, bár igaz, hogy nem olyan nagyon sokat beszéltem róla, de egy természet közeli embernek vallom magam, és most, ahogy újra megkérdezted, hogy az egyetlen emlék, ami mondjuk beugrik, vagy az első, azok a tájak, azok a favonulatok, a fenyvesek, a hegyvidék. És az is, ahogy végig tudtam nézni azt, hogy hogyan változik meg a földrajzilag a terep. Az első nap teljesen sík volt, alig volt szinte emelkedés, a másik már, ott már bedurvult egy kicsit, keményebb hegyek, és az utolsó, az pedig megint csak, hát nem sík vidék, de megint csak leereszkedtem a tengerpartra, és ott megint egy ideig sík. Abszolút érdekes volt végignézni, hogy mennyire megváltozik földrajzilag az út során a terep. Ahogy végén például a tengert is, ahogy meglátja az ember, az is egy nagyon-nagyon katartikus élmény, amikor egész végig a tengert vizionálod, mert a tengerre mész le, a tengerre kerékpározol, és azt vizionálod. És amikor meglátod, az valóban egy katartikus élmény. Tehát gurultam lefelé lejtőn, és egyszer csak az egyik kanyar után volt egy tisztás, ahol rá lehetett látni a tengere, és ott én azonnal megálltam, és fényképeztem, emlékszem. Tehát az valóban egy szép emlék.
Ha bárki érthetné, hogy merre járhattam, ha bárki kérdezné, hogy vagyok fáradtan, elmondom úgy is majd, mi engem egyben tart, bárhol jártam, azzá váltam. Magam nem álltattam, eltűnt a félelmem, magamba karcoltam, éltem, ha volna bennem még egy cseppnyi ébrelét, útnak indulhatnék úgy, mint rég. A káoszban még látom van az az a hely, amit álmodtam. Én újra mennék, útra kellék, útra kellék. Jártam távolban, mással játszottam, még nem értettem, most kell megtudnom, vagy csak fél úton, újra úton, újra úton, újra úton.
közben ismerkedtél-e a helyiekkel, emberekkel? Kérdezték-e, hogy honnan utazol, honnan kerékpározol, és egyáltalán hogyan fogadták? Feltételezem, hogy elmondtad nekik, hogy mekkora utat tervezel megtenni. Erre hogy reagáltak útközben az emberek?
Igazság szerint annyit nem ismerkedtem. A legtöbb kontaktusom, meg a legtöbb emberi kapcsolatom az a szállásokon volt. Tehát minden napnak a végén a szálláson, ugye a tulajjal, meg a gazdával beszélgettem. De azért volt egy alkalom, amit így kiemelnék, hogy az egyik boszniai településen, ez a második nap volt, Bielinától Focsáig, ott egy fickó megállt, és így megkérdezte, hogy én amúgy mit csinálok. És hát elmeséltem neki, hogy honnan tartok, hogy hova tartok, kerékpárral megyek, mettől meddig, és hogy milyen időperiódusban, és hát nem tudom, hogy mit akart vele kifejezni, a tiszteletét, vagy azt, hogy becsüli, hogy ilyen útra vállalkozom, vagy egész egyszerűen megsajnált, mert egy csövesnek nézett, de adott 10 eurót is. És én szabadkoztam meg, nagyon nem akartam elfogadni, de végül akkor úgy csomagolta be, hogy menjek és vegyek magamnak valamit inni. Ez ami az emberi kapcsolatokat illeti az út során, ez egy érdekes sztori volt.
Ha valaki kedvet kapott ahhoz, hogy megpróbálja ezt az utat, vagy hasonló utat megtenni, mit javasolsz? Milyen tanácsot adnál?
Egy amerikai filmbe, vagy egy amerikai musicalbe biztos azt mondanák, hogy persze, bárki menjen, próbálja meg, próbáljátok meg. Igen, menjen bárki, és én bárkinek ajánlani tudom, de csak akkor, hogyha előtte rászánta minimum azt a fél évet, vagy 8 hónapot, vagy akár 1 évet is, hogy aktívan kerékpározzon. Tehát vegyen egy kerékpárt, és töltsön el heti szinten 3-4 napot. Ha ilyen tervei vannak, akkor még többet is egy héten, mert főleg ebben a melegben, ekkora távok, ilyen szintemelkedés, ez nagyon nagy megterhelés, és nagyon nagy megpróbáltatás is, és egész könnyen átfordulhat abba, hogyha valaki nem felkészült eléggé, akkor nagyon-nagyon könnyen átfordulhat abba, hogy belekeseredik, megkeseredik az egészbe, és fölül a vonatra, és azt mondja, hogy a fene vigyelhet, én ezt nem fogom csinálni. Akkor tudja ezt az ember élvezni, ezt a kerékpártúrát, hogyha már van a lábába kilométer, és nem kihívás neki mondjuk letekerni egy nap 50 kilométert. Mert nem muszáj annyit naponta megtenni, mint én, hogy 160 meg 120, akár úgy is lehet, hogy az ember 20-at, 30-at, 50 kilométert leteker egy nap, amihez mondjuk kevésbé kell felkészülni, viszont azt a pénztárca jobban megsínyli, hiszen több helyen kell megszállni, többször kell lenni, azért azt se feledjük el, hogy nem ingyenes az egész. Tehát attól függetlenül, hogy kerékpárral megyünk, fizetni kell szinte mindenért.
Mekkora kihívást jelent az, hogy napokon keresztül egyedül utazol, egyedül kerékpározol, már eleve maga az út is kihívás, de még ennek tetejében egyedül is vagy. Könnyebb lett volna, ha lett volna valaki melletted?
Valószínűleg, igen, valószínűleg könnyebb lett volna. Nyilván megszoktam azt is, hogy egyedül edzek órákat, órákig egyedül a nyerekben, ez a sportolói énemnek a része volt lényegében, hogy egyedül is edzek, de mindig könnyebb. Pszichésen, mentálisan könnyebb. Az azért, mert egész egyszerű okai vannak, például egy nehéz hegyen, ahol 10%-on tekersz föl, hát meséltek vicceket közben, kicsit poénkodtok, ott vagytok a másiknak, és az tudat alatt is egy megnyugtatás, hogy van ott egy másik ember melletted, definitív könnyebb lett volna.
Ha legközelebb utaznál tengerpartra, kerékpárral, hova utaznál?
Igazából a versenyeknek, meg a versenyzésnek köszönhetően sok helyen megfordultam már, és hogyha mennék valahova, akkor az olyan hely lenne, ahol még nem jártam. Tehát itt a Balkánon már tényleg, itt a környező országokat lényegében tényleg bejártam, Törökországban is. De például, ami mondjuk egy bakancslistás hely lehetne, az Olaszország, mert bár voltam már Szlovéniában 10 kilométerre az olasz határtól, de Olaszországban még sose voltam. Úgyhogy lehet, hogy az olasz tengerpartra esetleg, csak az nem is tudom, hát Velence mondjuk az, ami hasonló távban lehet, mint ez a Petrovác.
Kedves hallgatóink, a mai világutazóban a Szilágyi Antalovics Krisztián mesélt kerékpárútjáról, amely egészen a montenegrói tengerpartig vezetett. A zenét ma is Szikora Csaba válogatta. Adásunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban a Világutazó cím alatt. Jövő héten szerdán 17 óra 35 perckor jelentkezünk, valamint műsorunkat szombat délelőtt 10 órakor és vasárnap este 10 órakor megismételjük. A szerkesztő Trifkovics Rita köszöni meg hallgatóink figyelmét. Bármerre is utaznak, maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.